Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig Pataki Nagy Éva kommunikációs szakemberrel, a SIKMI App alapítójával beszélgetek, és arról már elkezdtünk beszélgetni, hogy ez a SIKMI App, ez igazából egy ruhakölcsönző, egy különleges ruhakölcsönző, amilyen nem volt eddig a piacon, gála ruhákkal foglalkozol, de mesélj arról, hogy pontosan hogyan működik egy ilyen biznisz.
Nagyon szívesen, annyi kiegészítést engedj meg nekem, hogy alkalmi és gála ruha kölcsönző, mert gála ruha kölcsönző egyébként azért egy-kettő van, de olyan ruha kölcsönző, ami a hétköznapi elegánsabb viseletekre fókuszálna, olyan nincsen.
Tehát itt üzleti rendezvényekre
abszolút,
is gondolunk?
Vagy csak egy diátadó, vagy csak egy üzleti vacsora. Olyan sok helyzet van, amikor nagyon fontos, hogy mi van rajtunk, hogy csinosan jelenjünk meg, most meg pláne ilyen rendezvény dömping van, konferencia éri egymást, rendezvények, díjátadók, üzleti reggelik, találkozók, állandóan csak öltözködnünk kell, ki tudja ezt anyagilag finanszírozni, hát nagyon kevesen. És igazából az unikalitása ennek a koncepciónak az, hogy ez egy olyan közösségi garrób, ami fenntartható elven működik, tehát hogy én azt vettem észre, hogy nem csak az én szekrényem van csordult így tele ruhákkal, hanem a környezetemben minden nő ezzel szemben. Túlfogyasztás, túltermelés, túlfogyasztásban élünk. Állandóan vesszük a újabbnál újabb ruhadarabokat, hogy a legújabb szintrendnek, szín- és stílustrendnek megfeleljünk, de közben azt se tudjuk, hogy mi van otthon. És voltam egy olyan hölgynél, aki a közösségi garróba adott 8 darab nagy estélyi, de grandiózus nagy estélyi ruhát, és azt a pince aljáról a legkoszosabb zsákból bányázta őket elő, sok százezer forintról, tehát hogy nem is, hát az ott, az a kollekció, az legalább 1,5 millió forintot ér újonnan, elképesztő.
És mi történik akkor ezekkel a ruhákkal, hogyha valaki a közösségi gardróbba bead?
Először is elviszük tisztítóba, utána bekerül a közösségi gardróbba. Van egy nagy katalógus rendszer, ez egy Excel táblázat tulajdonképpen, ahol vezettem, hogy melyik ruha mikor, kitől érkezett, hogy megvan a tulajdonosa, és ha rajtam keresztül kibérlik a ruhát, akkor 50-50 profit share alapon megosztozunk a befolyt összegen.
Tehát az a lényeg, a tulajdonos is részes. Így van. A bevételből.
Az a lényeg, hogy még véletlen se kerüljön új ruha legyártása csak azért, hogy a SIKMI appon keresztül kibérelje, hanem a már meglévő, már legyártásra és már ökológiai lábnyommal rendelkező ruhák kerüljenek újra a körforgásba. Egyfajta kis részvényesként tudnak csatlakozni így hozzám ehhez.
Ez
a
így jól is hangzik.
Igen, igen.
Hány ruháról van itt szó?
Hát most már 200 körül járunk. Mikor elindultam egy éve, akkor 25 ruhám volt. Ugye a saját ruháimmal kezdtem el, és gombamorcs szaporodnak most már a ruhaadományok, vagy felajánlások, ugye ez nem adomány, és most már azért szűrök is, tehát hogy most már az van, hogy küldjön fotót, vagy beszéljünk, hogy milyen ruhákról, mert ilyen kis estélyi fekete ruhából már van 8 darab hasonló méretből, tehát hogy már van, amiből nem tudok többet befogadni. Most tartok ott, hogy ezt a 34 négyzetméteres kis stúdiót lassan kezdem kinőni, de még nem tartok ott.
Hogy ennél egy sokkal nagyobb.
Így van, így
gondolok.
Van. Tehát, hogy még nincs itt az ugrás ideje. Úgyhogy most inkább ésszel fogadom be a ruhákat. Ma is jött Dubájból 4 olyan fantasztikus, exkluzív ruha, hogy ledobtam a hajam.
Ez nagyon érdekes egyébként. Aki kis részvényeseddé válik, és mondjuk a ruháját így beadja, azt szeretné még hordani azt a ruhát?
Persze. A tulajdonjog az nála marad.
Tehát hogy nem egyfajta nem. Végleges elengedésről van itt szó ilyenkor?
Nem, ez egy kiszervezett tevékenység. Tulajdonképpen ő bérbe adja nekem, amit én bérbe adok másoknak, és igazából egy megállapodás történik kettőnk között, hogy én az bérbe adom, én abból adok neki pénzt, de a ruha feletti tulajdonlás az megmarad, és bármikor visszaveheti a ruháját. Volt is rá nem két precedens, ahogy szüksége volt a ruhájára, és vagy bejött érte, vagy találkoztunk a városba, és elvittem neki.
Amire még kíváncsi vagyok, az az árképzés, és igazából nem az a lényeg, hogy itt pontos, meg nem is szabad pontos árakat feltétlenül mondanunk, de hogy ez hogyan működik, mi alapján lehet meghatározni egy ruhának az árát?
Ez azért konszenzust képez a tulajdonos is közöttem. Vannak olyan nagyon... Tehát
ugye versenyképesnek meg fenntarthatónak kell lenni a vállalkozásnak, nyilván ez is benne
meg
van.
Szeretett, hogy ez egy teljesen új koncepció a piacon. Nem nagyon van gyakorlatunk abban, hogy elmenjünk egy helyre, ahol kibérlünk egy ruhát. Tehát, hogy én valamiért adok pénzt, ami utána nem lesz az én tulajdonom, és ugye nekünk van egy elég makacs hozzáállásunk így a tulajdonlással, hogy csak az a jó, ami az enyém, amit én birtoklok.
Hát ennek vannak azért múltbeli sajátosságai, és erről is beszélhetünk külön, de hogy igen, van ez a helyzet.
Igen, ez egy rákfenéje ennek az egésznek, hogy valamiért, amit csak használok, nem vagyok hajlandó sokat fizetni. Úgyhogy a koncepcióm arra inkább a mennyiségre épül, minél többet béreljenek, úgy lesz meg a profitrátám. Úgyhogy nagyon alacsony árképzésen tartom tudatosan a ruhákat.
Amiről én olvastam, hogy becslések szerint akár 40%-ra is rúghat a divatiparban uralkodó túltermelés aránya. És azt gondolom, hogy fontos ennek fényében beszélni a slow fashionről, mint jelenségről, hiszen impulzusvásárlás, a fast fashion, a pillanatnyi érzéseink, boldog kedvező ruhadarabok, lehet, hogy két hét múlva már szakadnak le rólunk, és dobjuk ki a szemétbe.
Egyrészt igen, azért én magam is használtam, vásároltam, és néha vásárolok
mindannyiunk
is fast fashion termékeket. Néha szükségem van nekem is arra, hogy meglássam és megszeressem, és utána felvegyem. Alapvetően...
Mert ezek apró pici boldogságok.
Így van. Ezek ilyen kis...
jutalomfalatok, úgymond.
Így van. Ez szükségünk van erre. És minél kevesebb az ember pénze, annál hétköznapi boldogságforrásokra fog rászorulni. És például a divat az ilyen, hogy mindig ez egy óriási gépezet, ez egy óriási ipari szegmense a világnak. Én nem nagyon látom itt, hogy mondjam, az edukáción, meg egy-egy fenntartható törekvésen túl itt a világ megváltó megoldást, mert olyan sok pénz van benne, tehát amíg a kapitalizmus ennyire áthatja a világunk működését, addig azért nagyon nem tudunk igazán valós fenntartható megoldásokról beszélni. Nekem van egy ilyen utópiám, hogy a mostani generáció, aki most érkezik, ők olyan szinten tudatosak és elhivatottak, és igenis ők pontosan már magukon érzik ezt a világot, ami jön, ezt a globális felmelegedést, a kilátástalanságot, éhezést, a szárazságot, a felesleges túltermelés. Pont a napokban futottam bele egy cikkbe, hogy a mai tizenévesek azt mondják, hogy nem isznak bort, mert az alkohol méreg. Milyen fantasztikus, hogy eljutottunk ide, hogy most már ugye a mi generációnkban már rájöttünk arra, hogy a cigaretta méreg, és a következő pedig rájött arra,
hogy fogyasztják a drogot, tegyük hozzá.
Hát,
vagy legalábbis nyilván ennek bizonyos formáit fiatalabban, mint mondjuk mi 20-30
hát lehet,
évvel ezelőtt.
Lehet, de azért
volna.
Alapvetően a tendencia az, hogy a mostani fiatalok nagyon-nagyon tudatosok, tudatosabbak sokkal, mint a mi generációnk.
És akkor azt mondod, hogy ez az öltözködésükben is megjelenik?
Igen. Ahogy te is mondtad pár perccel korábban, hogy a sznékerek idejét éljük, és igen, bizonyos tekintetben azt látom, hogy ez a slow fashion vonal, hogy kevesebb ruha, kapszula gardrób fogalom került a hétköznapjainkba.
Kapszula gardrób?
Igen, az azt jelenti, hogy bizonyos számú darabot, mondjuk 10 darab ruhával rendelkezünk csak, és azok olyan ruhák legyenek, amiket egymással vegyítve tudunk hordani.
Tehát legyen nincs, egy jó
legyen egy jó ingem,
nadrágom.
Legyen egy jó farmerom, legyen egy jól variálható szoknyám, egy csomó kiegészítő öv, sál, stb. És igazából nem kell, hogy annyi ruhadarab álljon a szekrény, mert sokkal kevesebbel is tudunk ugyanúgy új ruhahatást kelteni, csak igazából ehhez kell kreativitás és tudás, de nagyon sok nagyon jó szakember van már ebben a kapszula garderob világban, akik tudnak segíteni a nőknek, vagy például egy nagyon fontos ága a színtanácsadás, hogy tisztában legyünk a saját színünkkel, tónusunkkal, hogy milyen színek állnak jól nekünk, és akkor el tudjuk kerülni az ilyen fölösleges ruhavásárlásokat az interneten, megrendelek egy olyan színű pulcsit, amiről nem tudom, hogy jól áll-e, és a végén persze kiderül, hogy nem, és akkor utána végzi a kukában. Ezeket például el tudjuk kerülni azzal, hogyha tudatosan ismerjük a saját színvilágunkat.
Hát én azt gondolom, hogy sok ismerős, női ismerőssel beszélgetve azt tudom mondani, hogy igenis van olyan, hogy a címke ott marad azon a ruhán, és egyszer sem veszi fel az
hát
illető,
persze.
És ott lóg a szekrénybe. Igen. Tehát legyünk őszinték, ne legyen álságos ez a dolog, ez előfordul.
Abszolút. Ez elkerülhetetlen, pláne, hogy a Temu meg a Shein-nek a világ világában, amikor fillérekért dobják utánunk a felfoghatatlan rossz minőségű ruhánkat, és nem is csak a minőséggel van gond, azért egyre többet látnak napvilágra olyan cikkek, vagy ilyen leleplező dokumentációk, hogy olyan szálak, olyan műszálak, olyan anyagok vannak abban a ruhában, amik valamiért az EU-ban vagy az USA-ban betiltásra kerültek, tehát a rákot hát, okozhatnak.
Káros anyagot vagy, tartalmaznak.
Igen, vagy káros anyagot tartalmazhat, tehát hogy felveszünk olyan ruhát, amiből igazából nincs is igazából tudomásunk, hogy mi is van valójában benne. Arról nem beszélve, hogy embertelen körülmények között készülnek azok a ruhák, a elkészülésükkor, a környezeti hatás, a vízszennyezést, elképesztő.
Hát igen, és akkor még nem beszéltünk a legyártás után a csomagolásról, a szállításról, az ökológiai lábnyomról, amit mind-mind generálunk azáltal, hogyha meggondolatlanul vásárolunk.
Én azt tartom egyébként, és ezt szerintem nem megvalósíthatatlan elképzelés, hogy minden egyes rendelésednél ott lenne az ökológiai lábnyoma egy mértékegységben, vagy egy nem, tehát hogy
nyilván
valamiben kifejezve.
Nyilván kontraproduktív lenne.
Igen, de például Franciaországban megcsinálták azt, hogy a fast fashion márkáknak extra adót kell fizetni. Igenis, ez egy nagyon-nagyon logikus út lenne, hogy ebben is edukáljuk a vásárlókat, hogy jó, hogy megveszed azt a pulóvert, de egyébként milyen körülmények között érkezett ide. Mennyi széndioxid kibocsátást igényelt annak a ide szállítása.
Van egy kisfiad, akiről meséltél már pár szót. Részben az ő és a kettőtök érdekében döntöttél amellett egyébként, hogy a vállalkozás útját választod?
Ó, persze. Persze,
tehát, sokkal, hogy egy sokkal rugalmasabb?
Hát igen, igen, azért nyilván az élethelyzetből adódóan elvált nőként, úgyhogy nem nagyon van családi támogatásom, igazából nincsen, ugye most már édesapámat is elvesztettem, nincs rokonság, nagyszülő, nagynéni, aki segítene, így nem volt más lehetősége, mint az, hogy akkor csak így tudom megoldani azt, hogy dolgozzak is valamit, meg a gyerek életében is aktívan részt vegyek.
Meg na, hát hogy... azt mondtad, hogy négy lábon akarsz állni, tehát akkor az viszont sok munka. Jár, még hogyha vállalkozóként is működik az ember. Azért is kérdezem, mert ugye vállalkozónak lenni azért az egy 0-24-es feladat vagy felelősség tud lenni.
Én ezt ennyire nem tartom már feketének és fehérnek. Tehát én...
inkább a kötetlenebb életforma.
A kötetlenebb életforma. Nekem az volt a célom, hogy jelen tudjak maradni a gyerekem életében. Én úgy osztottam be az életünket, hogy amikor anyás nap van, tehát amikor a kisfiam
ő most
velem
8 éves.
Van, 8 éves, igen, másodikos, akkor érte tudjak menni viszonylag korán a suliba, tartalmas időt tudjunk együtt tölteni. Megtehetem azt, hogy le van némítva a telefonom, amikor együtt vagyunk, és csak akkor veszem elő, amikor már a gyerek lefeküdt aludni. És amikor pedig az apukájával van, mert nagyjából most már azért kiegyenlített, hogy mennyi időt van velem és az apukájával, akkor pedig esetleg ami munka megmaradt, fennmaradt, azt akkor bepótolom.
Mennyire engeded egyébként összefolyni a munkát a magánélettel? Ugye azt mondod, hogy te meg tudod csinálni, és nagyon kevesek tudják ezt megtenni, hogy leteszik a telefont. De azért be tud valahogy szüremkedni a gondolataidba, hogy milyen feladataid lesznek, vagy azt is félre tudod tenni.
Igyekszem ebben nagyon spártai lenni.
Tehát önmagaddal szemben is szigorúnak lenni.
Igen, nagyon sok időt kell az online térben töltenem, és azt is meg kell mondanom, hogy az értékesítés az borzasztó energia vámpír terület. Tehát, hogy mindig adni, szomorúan nem lehet értékesíteni. Tehát egy értékesítőnek mindig feldobottnak kell lenni, lelkesnek, szuperkedvesnek, mosolygósnak, naprakésznek. Ezt azért napi 8 órába csinálni iszonyat fárasztó. Tehát, hogy minden második hétvégén van a kisfiam az apukájával, és akkor nekem azon a hétvégén mindig kell egy 24 óra, amikor egy ilyen csendelvonulásban vagyok. Nem megyek sehova. Otthon vagyok, le van némítva a telefonom, és csak sétálok a természetben a kutyával, és olvasok. Szükségem van arra, hogy visszatöltsem magamat, mert különben nem tudnék adni. Nagyon fontos az, hogy néha így rá tudok csavarodni arra, hogy akkor elkezdek tartalmakat fogyasztani, és akkor rácsavarodok egy témára, mind meghalunk itt a világbége, és akkor teljesen bele tud engem ebbe húzni, de most már van annyi önreflexióm, hogy már ki tudom magamat húzni ebből, és tudatosan próbálom kerülni a digitális világnak ezeket a hatásait.
A vállalkozásod ugye valahol az elengedésre épül, erről beszélgettünk, igen. Hiszen szeretünk birtokolni, szeretjük, hogyha ott vannak azok a bizonyos dolgok a ruhatárunkba. Szerinted mennyire lehet ezt itt a következő időszakban elterjeszteni? picit, hogy jobban természetes legyen ez a mindennapi életünkben, mert azért azt mondtad, hogy azért még a többség ragaszkodik.
Nem nagyon lesz más
alternatíva.
Megoldás. Igen. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt ha csak a gardobszekrényünknél maladunk, azért azt már sokan észrevettük, hogy a szekrényünknek a űrtartalma véges. Tehát, hogy nem lehet végtelen megtölteni újabbnál újabb darabokkal. A pénztárcánknak a tartalma is véges. Tehát, hogy egy idő után rájössz, hogy valami más megoldást kell találni, mint sem az újat megvenni, és lesz értéke annak, hogy valamit bérbe veszünk, lásd, gombamot szaporodnak a carsharing cégek, vagy műszaki eszközöket lehet már bérelni.
Hát, vagy e-rollerrel közlekedik a többség a városokban.
Igen, tehát, hogy az ész nélküli tömegvásárlásnak az ideje szerintem lejárt, és most azért 20-30-ról szerintem egy egészen más világ, egy egészen más mentalitás kell, hogy divatba jöjjön, ha csak ilyen nagyon alap dolgokhoz nyúlok, mint a klímaváltozás kérdése. Idén-nyáron a 90 napig tartó hőségben mindenki a saját bőrén érezte, hogy valami nem jó, valamit tenni kell, és mindenki nyilván egyéni szinttől eltérően, de mindenkiben keletkezett egy klímaszorongás. Ezt a klímaszorongást valaki mindenhogy megpróbálja feloldani vagy oldani, mert hiszen ez egy természetes védelmi mechanizmusunk, hogyha valami miatt szorongunk, azon megpróbálunk javítani. És ki a maga kis lehetőségei szerint megpróbál a saját klímaszorongásán javítani, és a fenntartható divat is egy ilyen klímaszorongó medicina tud lenni a jövőben.
Térjünk vissza egy picit így konkrétan a vállalkozásodhoz, hiszen te, akikkel találkozol, ők már hasonlóan gondolkodnak, mint te. Kik ők? Milyen életkorú, mely generációhoz tartoznak leginkább, vagy milyen körben mozognak?
Hát javarészt 35 pluszos nők, vállalatvezetők, vezetői beosztásban levő nők fordulnak meg nálam, mert javarészt a gála estéi ruhák is ilyen jellegű, vagy ilyen területen aktívan dolgozó nők számára biztosítanak megjelenést, úgyhogy inkább 40 pluszos, 35 pluszos hölgyek jönnek hozzám. Mostanában egyre több fiatalhoz is eljutott a Sikmiápnak már a híre, és képzeld el, hogy ők imádják az ötletet, a koncepciót, nekik nincs szükségük alkalom és gálaruhára, viszont önmaguk jelentkeznek arra, hogy itt vagyok modellnek, ha kellenék. Tehát, hogy több ilyen felajánlásom volt fiatal lányoktól, akik mondjuk nem bérelni jönnek, de valamilyen fajta támogatásukra tesznek tanúbizonyságot.
Mert hogy kapsz egy ruhát, és akkor ugye ezt fel kell tölteni a közösségi oldalra,
igen,
valakinek azt viselnie kell, akkor
hát
a tulajdonos meg nyilván valószínűleg nem akarja, hogy ő a képével,
igen,
felkerüljön.
Folyamatos fotógyártásban vagyok. Amikor elindultam, akkor én voltam még az alany, és ez nagyon furcsán fog hangzani, de nekem ez nagyon terhes voltám, hogy állandóan rólam készülnek fotók, és most már örülök, hogy most már van annyi bevételem, hogy meg tudjam fizetni, hogy folyamatosan modellányokkal dolgozzak együtt, és akkor professzionális modelleken tudom befotózni a gyönyörű ruhákat.
Hát nagyon érdekes tényleg a vállalkozásod, és nagyon sok rétű, hogy mennyi mindennel foglalkozol ezen belül. Milyen terveid vannak a vállalkozásoddal a jövőre nézve?
Mindenképpen 2025-ben szeretnék befektetővel kooperálni.
Egy éve vagy a piacon.
Igen, igen. Azt látom, hogy ezt lehet és megéri nagyban csinálni. Nagyon sok olyan visszajelzés érkezett, hogy külföldről, vagy akár magyarországi nagyvárosokban is lenne igény arra, hogy egy ilyen stúdiót csináljunk.
Mert hát mondtad, hogy az első konkurens vállalkozás megérkezett idén.
Igen, 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 ők is.
És a verseny elindult.
Így van, a verseny elindult, ruha bőven van a szekrényekben, tehát hogy igazából csak helyet kell biztosítani annak, hogy ezt a közönség számára elérhetővé tegyük. Úgyhogy most nagyon sokat költöttem a kommunikációra és a PR megjelenésekre, hogy az őszi szezonban még láthatóbb legyen a márka, megújítottam a honlapot, befotóztam egy csomó ruhát professzionális körülmények között, hogy még exkluzívabb legyen,
hát nyilván
az embernek.
Ez az építkezés időszaka.
Abszolút, tehát most minden egyes forint, ami befolyik a kasszában, az ugye megy is beruházásra természetesen. Úgyhogy 20-25 év végén szeretnék majd egy picit franchise-osítani, vagy nagyobba gondolkodni, mint amit most kiépítettem.
Úgyhogy ezzel egyébként pályázati lehetőségek?
Nulla. Egyéni vállalkozóként nulla, úgyhogy ez egy nagy tanulópénz volt most. A nyarat erre szántam, hogy megnéztem azokat a bevételi forrás lehetőségeket, amik rendelkezésemre állnak, és mert egyébként, amikor belevágtam, azt gondoltam, hogy a fenntarthatósági téma az egy nagyon szerethető téma és támogatott, és akkor mindenféle pályázati és egyéb lehetőségek állnak majd rendelkezésemre, és azt kell tapasztaljam, hogy egyéni vállalkozói formában minden csap el van zárva, úgyhogy vállalkozói formát kell váltanom, ami azért egy még komolyabb investíciót igényel részemről, úgyhogy ehhez is fog kelleni majd a befektető, hogy ezt közösen ugorjuk meg. Nem kell mindig egyedül megváltani a világot.
Ez nagyon fontos szerintem. Ha nem a SIKMIÁP, akkor mi van a bakancslistádon?
Nem akarom elmondani a következő vállalkozásomnak a profilját, de az közel lesz a természethez. Én nagyon szeretem a természetet, és rajongok a Soroksári Ráckevei Dunáért, úgyhogy biztos, hogy ehhez a kettő lesz majd köze. Meg nagyon sokan megkerestek most már ilyen workshop és tanácsadás jellegű szolgáltatással. Ezt jól kellene tudnom csinálni, úgyhogy el fogok végezni egy ilyen iskolát, ami megtanít engem a tanácsadói lét csínyára, bínyára, és már van egy szervezet, akik tártkarokkal várnak engem, és akkor ott óraadóként fogok majd működni a jövőben.
És említetted még a pszichológiát itt a beszélgetésünkben.
Igen, az abszolút bakancslista, tehát azt látom magamon 50 pluszosként, amikor elkezdem tanulni, és majd idősebb koromban szeretnék azzal foglalkozni.
Onnan indultunk a mai beszélgetésben, hogy a ruha a nulladik lépés, hogy elad magad, ugye? Ugyanakkor ezt ösztözve a fenntarthatóság szemléletével már nem ugyanazt jelenti ez a kijelentés, mint amit elsőre gondolunk ennek kapcsán, vagy mint amire asszociálnánk. Van, hogy magyaráznod kell, hogy mire gondolsz ilyenkor?
Nem.
Már nem?
Nem. Igazából ez most így átgondolom még egyszer a válaszomat. Nem kell már magyarázni, mert valahogy ez benne van a köztudatban.
Tehát akkor nem kell egy ilyen edukációs szerepkört betölteni, vagy maga a vállalkozás?
A vállalkozást kell magyarázni, tehát ezt az emberek nagyon nehezen tudják összetenni, hogy közösségi gardrób, ruhakölcsönzés, hogy működik, mi az, hogy beadom a ruhát, tehát hogy nagyon sok edukációt igényel maga a kommunikációs, vagy a működés se ennek a SIKMIÁP-nak. Az, hogy a ruha öltöztet, vagy hogy a ruha teszi az embert, az szerintem annyira egy ilyen alaphipotézis, hogy ezt már szerencsére nem kell megmagyarázni.
Akkor ennek fényében kimondhatjuk, hogy a ruha is nagy részben, ahogy mondtad, 60-70-80%-ban teszi az embert.
Így van. Igen, nagyon fontos, hogy mit veszünk föl. Az egész napunkat meghatározhatja.
És akkor az üzleti sikereinket is. Köszönöm, Éva, hogy
nagyon
ma itt
köszönöm.
Voltál. Pataki Éva kommunikációs szakember, a SIKMIÁP közösségi gardob alapítója volt ma a vendége.
Nagyon köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.